A jeges. Tudod, milyen ló vagy te?
Alávaló.
Baracka megrovóan, mégis biztatóan veregette a piszkos sárga csődör nyakát, az meg leszegte a fejét, mint a tudomásul venné a megalázó tréfálkozást. Pedig csak erőt gyűjtött, hogy újra neki feszüljön a hámnak. Másodszor próbálkozott. Erőlködve tapogott, patái megcsusszantak a sárga keramitkockákon, talán szikrát is vetettek, de a fénymorzsák, ha voltak, láthatatlanok maradtak a júliusi ragyogásban.
Tudod, milyen ló vagy te?
Baracka ezúttal nem fejezte be. Fenyegetően tornyosult a ló fejénél, jobbal a kantárba kapaszkodott a szemellenző alatt, és húzta erősen. Na menjél már, menjél! Köhögte a dobozos vicián derék magasságból. De lóhalálba... Körülnézett, várta a sikert. A környékbeliek vödrökkel csörömpölő, lassanként osztadozó csoportjában egyetlen mosoly sem villant. Mindenki hallotta már a páratlan szellemességet. Méghozzá hetente háromszor, hétfőn, szerdán és pénteken, délelőttönként, amikor a jegeskocsi a térre érkezett, majd hétről hétre lassabban és kínosabban távozott.
Nem hallod?
Lóhalálba. Tett rá egy lapáttal a dobozos vicián. Nem tudni, hogy a piszkos sárga csődör felfogta a tréfát, Baracka válaszolta nevében. Kús! És nyomatékul meglendítette kicsit szabadon lóbálódzó balját, derék magasságban, körülbelül ott, ahol a dobozos vicián feje kóvájgott, mint a csak jelezné, ebből akár pofon is lehet. De persze nem lehetett. Hogyan is lehetett volna? A dobozos vicián feje ugyanis azért imbolygott alig egy méterrel a járda fölött, mert mindkét lába hiányzott. A dobozos vicián deréktől lefelé nem létezett. Egy Garai utcai asztalos készítette számára a fatokot, amelyben teste véget ért. Az alját megvasalta, hogy el ne kopjon a vonszolódásban. A kezére is eszkábált két merev kesztyűhöz hasonlatos falkalmatosságot, azzal tenyerelt a vicián a kövezetre, és lendítette magát előre. Ha kellett, olyan gyors volt, hogy futva is alig lehetett utolérni. Cipőfűzőt és csillagcipőpasztát árult a téren, ahol mit egy vörösre mázolt pad ülőkéjére rakosgatta, ő meg a készlet mellett rostokolt a földön, a deszka szabadon maradt végére könyökölt, és dudorászott egész nap, főleg magyar nótát, de a mosolyországát is szerette. Egyesek azt mondták, a háborúban lett oda a lába, Budán, a kitöréskor. Mások szerint a Ratkó törvény idején, amikor tilos volt az abortusz, és ő meg a babája bajba kerültek. Kétségbeesésükben úgy döntöttek, hogy végeznek magukkal, kéz a kézben ugrottak a 46-os villamos elé a remíznél, de vicián bal szerencséjére túlélte. Nem tudni. Hajnalban már ott volt a padnál, és szürkületkor eltűnt. Esőben nem dolgozott, mert a doboza nem volt vízhatlan, olyankor a tulipánban fröccsözött, úgy várta, hogy jobbra forduljon az idő. De júliusban ritkán esik, naphosszat könyökölt a padján, dúdolt, rakosgatta a cipőfűzőket meg a lapos, kerek csillagdobozkákat. Hétfőn, szerdán és pénteken délelőttönként a csődör pontosan a szabadtéri áruda előtt állt meg. Másút nem lehetett. Lapos, iromba tákolmány volt a jegeskocsi, akár egy szürkére mázolt kerekes szekrény. Oldalán rekeszek nyíltak, mindegyikhez külön ajtó szolgált. A Kövér Lajos utcai jéggyárból érkezett, a messzi Zuglóból, útközben megállt, végül a Rottenbiller utcáról kanyarodott a Chicagóba, a Landler Jenő, korábban István, később ismét István, a megkortált mégiscsak Landler Jenő utcára. Itt a jeges, mondta Baracka nyomban a kanyar után, kezdetben inkább csak úgy magának, meg persze a lovának, mint egy a helyzet tisztázása véget, aztán hangosan, immár a külvilágnak címezve, jeges! A rövid, hideg szóból hamarosan kikoptak a mással hangzók, je! A döcögősen dallamos kiáltás, mintha a sivár angol kikötőváros úcska pincelebujából ekkor tájt előkecmergő Beatles extázist gerjesztő refrényét visszhangozta volna. Je, je, je! Baracka tudtán kívül járhatatlan hidat vett kelet és nyugat, a liverpooli Docklands és a pesti Chicago egyformá lehangoló utcái közt. Je, je, je! De a lakók nem estek extázisba. Higgadtan indultak a konyha felé. Sok minden elfért az amúgy szűk konyhákban. Nem csak a temérdek főzőeszköz, hanem az is, aminek amúgy a fürdőszobában lett volna a helye. Ám a Chicago lakásainak jó részében nem volt fürdőszoba. A konyhában koncentrálódott a modern városi élet kellékeinek egész tárháza. Az alkalmi fürdőkádként is szolgáló mosóteknő, a faszénparazsas vasaló, a mángorló, a mosdólavúr és a fadobozos hűtőszekrény. A bádoggal bélelt szegletes alkotmány két rekesze közül az egyik jégtartály, a másik a hűtendő élelmiszernek szolgált. Tudnivaló volt, hogy kapni már elektromos vasalót, keverőtárcsás mosógépet, vízmelegítő bojlert, de a Chicago nem haladt a technikai újítások élvonalában. A kevesek, akikhez már beköltözött a televízió, hamarabb értesültek arról, hogy a boltokba megérkezett a szovjet porszívó, a német demokratikus padlóvigszelőgép és a magyar frizsider. Már megint hazudtak? Förmett fecskekészülékének képernyőjére Vajerné a Betlen utcában. Magyar? Frizsider? Hát hogyan lehetne ilyen névvel magyar? Egy anus holmik egy távoli, idegen világból, a körúton túli belvárosból integettek a Chicago felé, ám a Chicago nem válaszolt, nem intett vissza. Öregek, gyerekek, asszonyok markolták a hűtőszekrények mellé készített plévedrök fülét. Az őre szortjuk volt a jég, mint télen a pincéből felszállítandó szén, aprófa és tüker alágyújtós. Plévedrökön villant a nap a keskeny gangokon, plévedrök csörömpöltek az egyenolajzölddel festett lépcsőházakban. Baraszka kihúzta magát a bakon, megigazította tányérsapkája ellenzőjét, és a piszkos sárga csődör is igyekezett peckesebben lépkedni. Gyurinak hívták, nevét még az állami ménesben kapta. A bevonulás látványos pillanataiban talán felrémlett előtte a foszladozó múlt legfőbb parancsa, a szolgálat. Gyuri a magyar néphadsereg véletlenül megmaradt, utolsó fogatolt tábori tüzérezredének állományában töltötte ifjúságát. Rövid ifjúság volt, s átmenet nélkül ért véget a díszszemlén, amikor a fogatolt lövegek elrobogtak a szövetséges segédhadak harckészültségért felelős szovjet vezérezredes előtt, aki azt kérdezte a szavait szomjazó magyar alárendeltjeitől, ugye viccelnek az elvtársak? És tett még egy megjegyzést, amit a tolmács némi fontolgatás után úgy fordított, a terem buráját. A magyar alárendeltek értettek a szóból. Két hét múlva Gyurit bekötötték a Kövér Lajos utcai jégjáristállójába. Fogalma sem volt róla, milyen jól járt, társait körülbelül ugyanekkor mérték ki a hatósági húsboltokban. Baracka régente szállító munkás volt, zongora és páncélszekrény specialista, de amikor a Klotild palota harmadik emeletére fölvontatott betonbélésű Birkenbach páncélszekrény elszabadult a fordulóban, és elkaszálta mellőle, majd a lépcső alján pépesre préselte régi barátját, Csécsi Bélát, megrendült. Alig fél perccel korábban cseréltek helyet Csécsi Bélával. Baracka úgy érezte, a sors neki szánta a páncél, csak hiba csúszott a számításba, a sors tévedett, és nem szabad tovább kísérteni, mert még helyrehozza a tévedést. A temetés után úgy berúgott, hogy csak két nap múlva tért magához, és többé nem ment vissza a szállítókhoz. Egymásra talált Gyuri és Baracka a Kövér Lajos utcai menedékben. Mögöttük egy-egy befejezett élet. Ez meg már az új. Piszkos sárgák voltak mindketten, egyiknek a szőre, másiknak a szeme, együtt izzadtak a forróságban, és összeerjedtek az évek során, mint a napon felejtett zöldségmaradék a karai piac sarkán. A Landler Jenő utca sötét macskakövein nem lehetett megállni. Széles volt a jegeskocsi, szűk az utca, nem fértek volna el mellette a ritkásan közlekedő autók, meg a Sztálin 70. születésnapjának tiszteletére útjára indított troli. Megállóul a tér kínálkozott. Itt kiszélesedett az úttest, viszont megmaradt a háború előtti sárga keramit burkolat, mely úgy csúszott, hogy esőben vagy télidőben senki nem merészkedett rá, legalábbis az utolsó 30 évben. 30 évvel ezelőtt ugyanis, így beszélték, a kóserhemtes küldönce szemerkélő esőben sietett a hússal a Nefelejcs utcába, Rót Miksájék lakására, és a tér közepére érve elvágódott, koponya alapi törés szenvedett és szörnyet halt. A jegeskocsi tehát a dobozos vicián padja elé érkezett, aki menetrendszerűen felháborodott azon, hogy a zajos bevonulás zavart okoz az üzletmenetben. Úgy tett, mintha éppen az a fél órányi kiesés tennét tönkre virágzó kereskedését. Na tessék, mondta minden alkalommal egyre savanyúbban, megjöttek a lovak. És várta, hogy a kocsis magára veszi a többes számba burkolt célzást. Gyuri lógatta a fejét, fújtatott, pihent, reménykedett. Remélte, hogy tömérdek jégtől sikerül megszabadulni, következésképpen megkönnyebbedik a kocsi, nem lesz kínszenvedés az indulás. Amint a jégrevárók összeverültek a kocsi mögött, Baracka kinyitott néhány rekeszt és nekilátott. Egyik kezére vastag kesztyűt húzott, a másikkal marokra fogta a tűhegyesre köszörült ácskapcsot. Benyúlt a rekesz mélyére, a szerszámot belevágta egy kézre eső tömbbe, és kirántotta rejtekéből. A jégtöb ellenállt, odafagyott a bádokhoz, csikorogva tiltakozott, szeretett volna visszamenekülni a jótékony hűvös sötétbe. Baracka mégis kimonszolta a napfényre. Végignézett a soron, csupa ismerős arc. A ványat szemüveges kiskölyök az állatorvosi főiskola mellől, aki majd beleszakadt, míg hazavonszolta a vödröt. Kornerné, a kórház portásának felesége, aki a szolgálati lakásba viszi a zsákmányt. A nyugdíjas vámtiszt, aki csak hetente egyszer jött, de akkor két vödörrel. Meg a nehéz természetű Vajerné a Betlen utcából, aki nem átallott alkudozni, és újra meg újra el kellett magyarázni neki, alkudozni a piacon lehet a kofákkal. A jégnek hatósági ára van, ipari termék. Hát nem fogja fel a Vajerné azzal a borsúnyi eszével, hogy azért csinálják a jég gyárban, mert nem nő a mező, mint a retek. Na! A Vajerné úgy tett, mintha értené, de azért megpróbálkozott minden alkalommal. Az ácskapos lecsapott. Baracka néhány kíméletlen mozdulattal kettébe véste vágta a tömböket, aztán becsúsztatta a vödrökbe, és szedte a pénzt. Határozott és mégis finom csukló mozdulatokkal dolgozott, szakadtak, repettek keze alatt a testes kékesfehér tömbök. Néha megpihent, és a rendkedvért kurjantott egyet. Je-je-je! Hát, ha van, aki későn kap észbe, járt a kezében a rettenetes ácskapocs, repkedett a hűségben a jégforgács. A kocsi közelében valamivel elviselhetőbb volt a kánikula. Így történt minden hétfőn, szerdán és pénteken. Amikor elfogyott a sor, bezárultak a rekeszek, Gyuri nyögve nekihúzakodott, kétségbe esetlen csúszkált, azután elhangzott, aminek el kellett hangoznia. Tudod, milyen ló vagy te? Alávaló. Na menjél már, menjél, de lóhalálba! Kús! Bele kellett pusztulni abba a nyárba. Két héten át minden nap 40 fokot mutatott a hőmérő. A térporos akácfái ájoldoztak a melegben, vibrált a levegő a sárga keramit fölött. Hétfőn és szerdán Gyuri támolyogva vonszolta a kocsit a térig, és induláskor Baracka két kézzel cibálta a kantárt, ordítozott, suhogtatta az ostort, így is alig moccantak a gumirádlis kerekek. Péntekre katlanná változott az utca. A falak éjszaka sem hűltek ki, ontották a meleget, a lakók a lehúzott redőnyök mögött pihegve várták a hideg frontot. Itt a jeges, morogta Baracka rekedten, amikor bekanyarodott a Rottenbiller utcáról. Lekászálódott a bakról, a kocsi mellett ballagott tovább. Könnyebb, mi? Mondta a csődörnek. Gyurin nem látszott a megkönnyebbülés, fújtatva imbolygott tovább. Baracka a Klotilt palotára gondolt, a lépcsőházra, hűség volt akkor is, hanem is ilyen kíméletlen, oda ment meg valamivel hűvösebb. Egy pillanatra újra látta a feléjük szánkázó betonbéléses Birkenbachot, meg a lépcső alján heverő testet, Csécsi Béla arcának maradékán összekeveredett a vér a verejtékkel. Hogy bírják? Nyögte a dobozos Vicián, amikor megálltak a pad előtt. Idén ez volt az első kötekedés nélküli mondata. Baracka hümmögött, aztán visszakérdezett. Hát maga? Nem könnyű. Láb nélkül biztos még nehezebb. Lábbal se leányálom. Hát, úgyse. Kinyíltak a rekeszek. Je-je-je! Baracka fejcsóválva nézte a csődört. Nem lesz ez így jó. Gyuri zihálása nem csillapult, a szemét forgatta, és csapdosott a farkával, hogy elűzze a tolakodó legyeket. Azoknak bezzeg nem ártott a hőség. A sor lassabban formálódott, és rövidebb volt, mint máskor. De azért megjött a szemüveges ványat kölyök, a nyugdíjas vámtiszt meg Kornerné is. Az ácskapos lecsapott, a kékesfehér tömbök a vödrökbe csusszantak. Baracka hamarabb végzett, mint szerette volna. A homlokát törölgette, a pénzt számolta, közben próbálkozott, je-je-je, de nem történt semmi. Csípőre vágta kezét, körbejáratta tekintetét az izzó házakon.
Mi van? Nem kell?
A dobozos vicián fölemelt a padról egy barna cipő fűzőt, meg egy feketét. A barnát a feketét a barna helyére tette. Végül úgy döntött, hogy a kérdés neki szólt. Elutaztak. Az Elnikék még tegnap este összepakoltak és lementek vidékre. A tálasék ma hajnalban az első vonattal a Balatonhoz, hogy majd ott átvészelik. Milyen igazuk volt? Volt már maga a Balatonnal? Na és a Vajerné? Az többet nem jön, mondta a dobozos vicián komoran. Baraszka leeresztette a kezét, esetlenül lúgott markában az ácskapos, csak nem. Lett egy frizsiderje. A fia vette neki. Tegnap hozták. Frizsider. Baraszka hangjában megvetés harag. Mintha a hűvösen elegáns fehér dobozban testesült volna meg minden evilági rossz. Frizsider, nyújtotta utálkozva.
Ja, ez a divat. A tálasék is megrendelték. A Rótné azt mondta, frizsidert kér a férjétől a születésnapjára, csak hát decemberre esik a születésnapja, akkor meg minek?
Baracka nem tért magához. Frizsider. Majd megbánják még, nyugtatta a vicián. Ezek a masinák nem bírják soká, és akkor a Zelnikék meg a Rótné sírni fognak a jég után. Baracka becsapta a rekeszajtókat, az ácskapcsot a bakra hajította.
Gya!
A csődör kötelességtudóan leszekte a fejét, és nekifeszült a hámnak. A kocsi nem mozdult.
Gya!
Gyuri újra nekihúzakodott, de hiába.
Tudod, milyen ló vagy te?
Bődült Baracka komor, veszedelmes düvel, míg belekapaszkodott a kantárba és húzta teljes erővel. Tudod? Hátra sietett, a kocsi végének vetette széles hátát, hátra sikerült kimozdítani a holpontról az otromba, szürke szekrényt, onnan üvöltött előre. Majd én megmondom, milyen ló vagy te, rohadék! A gumirádli, mintha ráolvat volna a sárga keramitra. Na menjél már, de lóhalálba! Köhintett a dobozos vicián már-már békítőleg, de meg is bánt a nyomban.
Kús!
Baracka fölé tornyosult, arcáról folyt a víz, és kis hinyán rácsöppent.
Kús!
Vicián ismét kicserélte a barna, meg a fekete cipőfűzőt, és megkockáztatta, mit gyötri a szerencsétlent. Azt csinálok vele, amit akarok. Ha akarom, agyonverem, kibelezem, megnyúzom, és ha nem teszik, takarodjon. Újra a kantárba kapaszkodott, rohadt gebe, mocskos összvér. Gyuri kétségbe esett, nem próbálkozott, patály össze-vissza csúszkáltak, de a palaszürke kocsi csak állt rendíthetetlenül, gonoszul, moccanthatatlanná tette az eladatlan jég.
Büdös gané, szaros lókolbász!
Gyuri feladta. Állt a rúd mellett, lógatta a fejét. Szertefosztott a múlt maradéka is, a parancs teljesíthetetlen, a szolgálat véget ért. Baracka arca lilába hajlott. Fölkapta a bakról a jégcsákánnyá köszörült ácskapcsot, és a magasba lendítette. Te! Nem emberi hang volt ez. Az aszélhegy a ló feje fölött ingott, Gyuri megadóan várta az elkerülhetetlent. A dobozos viciánnak szemébe csorgott az izzadság. Hunyorgott. Egyszerre 4 cipőfűzőt is felmarkolt a padról.
Várjam!
Már régen, rég meg akartam kérdezni, hogy miért hívják Gyurinak? Baracka hitetlenkedve bámult le a félemberre. Aztán felnézett a magasba, az ácskapocsra. Elrémült, mintha valaki más emelte volna föl. Kivágódtak a rekeszhajtók. Az acélhegy lecsapott. Beleakaszkodott a tömbökbe, azok egymás után bucskáztak a hideg homályból a forró kövezetre, csúsztak, törtek, repettek és szikráztak volna, ha szikrát vetne a jég meg a kő. Kiürült a kocsi.
Gya!
Gyuri tétovázott, mintha nem hinné, hogy van értelme még egyszer neki húzakodni. Baracka arcáról lassan leolvadt a vértolulásos lilaság. Tudod, milyen ló vagy te? A paták üggyel-bajjal megkapaszkodtak, moccant a kocsi. Remegő lábbal lassan lépdelt a piszkos sárga csődör, Baracka mellette haladt, jobb kezében még ott lúgott az ácskapocs, baljával a ló oldalát veregette. Amikor elérték a tér sarkát, mentében visszafordult. Na mondja meg a Vajernének, hogy viheti. Kékes-fehér jéghegy csillogott a sárga tér közepén. Tiszta volt, áttetsző, mesebeli. Tövéből a jégkor végét jelző patakok indultak a csatorna felé. Vicián a kupac mellé lendült, dobozának vasa keményen koppant.
fölmarkolt egy arasznyi átlátszó szilánkot, végigfuttatta a homlokán, azután szapogatni kezdte. Jéggel teli szájjal bámult a palaszürke kocsi után. Gyuri és Baracka kikanyarodtak a Chicagóból.